Jó, Jób 24.13-tól akkor újra. Vannak az FO-ba, ja igen, kiteszem nektek, hogy az egyszerű fordítás és az Amplified Classic. Vannak, akik Isten világosság ellen lázadnak, és nem törődnek vele, hogy mit kíván, nem azt szerint élnek, ahogy ő akarja. Egy ugyanez az ige, más fordításban, ezek a gonosztevők azok közül valók, akik lázadnak a világosság ellen, nem ismerik annak útjait, és nem maradnak az ösvényein. Nem maradnak az ösvényein. Amikor kompromisszumot kötsz a sötétséggel, akkor nem akarod megtartani a világosságot. Amikor nem értékeled a világosságodat, akkor el fogod veszíteni. Nézd meg ezt az összefüggést, amit az emberi antropológiáról tanít a Szent Szellem, hogy amikor elkezdünk a világosság ellen lázadni, akkor nem értékeled azt a világosságot, és azért lázadsz ellene, vagy lázadnak ellene. És van neki egy vágya, hogy a világosság ösvényén maradjunk. Van neki egy vágya, hogy a világosság ösvényén maradjunk. Ma szeretnék részletesen beszélni egy 2, 4, 6, 7, 8, 8 területen például, hogy mi az, hogy világosság. Újra visszamegyünk az alapokhoz, mert úgy gondolom, hogy egy olyan korszakban vagyunk benne, ahol nagyon fontos tisztázni mindig azokat a fogalmakat, amikről beszélünk. Ha egy egyházban, vagy egy gyülekezetben, vagy egy személy életében, családban kiüresedik a szellemi tartalom a bizonyos fogalmakból, akkor ott elkezdődik a megrekedés. Mire gondolok? Például, amikor azt mondom, hogy igazság, neked tudnod kell, hogy mi az, hogy igazság. És nem csak, hogy tudnod kell, hanem abban kellene járnunk. Amen? Amikor arról beszélek, hogy hit, akkor neked tudnod kell, hogy jön a hit, hogy működik a hit, és hogyan fejlődik a hit az életedben, hisz a Bibliát olvasó ember vagy, és állítólag megtértünk, újjászülettünk. Amikor arról beszélek, hogy remény, akkor tudnod kell különbséget tenni a remény, a hit és a szeretet között, és tudnod kell ezeket a fogalmakat, mondom, nem csak elméleti szinten, mert ha elméleti szinten mindent is tudunk, és én lennék a legnagyobb professzor a Bibliának, akkor sem érnénk sokra, mert ezeket valósággal kell megtölteni a Szent Szellemnek, tartalommal bennünk, hogy higgyünk is abban a dologban. Amen. Szép beszéd volt. Menjünk az Ézsaiás 49-hez. Ézsaiás 49. Szeretnék mutatni valami spirituális dolgot, amit úgy megláttam a Szentírásból. Tehát Ézsaiás 49.6. Ott vagyunk már? Én még nem. Ézsaiás 49.6. Ugyanezt az igét egyébként Pál is idézi a Szentírásban, saját a maga szolgálatával kapcsolatban. Tehát Ézsaiás 49. 6. 5-öst is felolvasom. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott. Anyám méhétől szolgájává alkotott. Micsoda belső meggyőződés. Tudja jól, hogy mióta létezik, azóta szolgálója az Úrnak, még kisbaba korban is. Hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék. Hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Halleluja, legalább egy prófétának van identitása. Így szól, kevés az, hogy nekem szolgám légy Jákob, nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadításául, visszahozására, sőt a népeknek világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Így szól az Úr, Izrael megváltója, a szentje megvetett lelkühöz, a nép undorához. Ezt az igét egy másik fordításban is szeretném felolvasni nektek. Azért olvasom föl több fordításban, hogy az Isten igéje tisztelté váljon közöttünk, és minél jobban megérd az igét, mert azért vagyunk itt, hogy az ige megérintsen bennünket. Ezt mondta, kevésnek tartom 6-os verszak, hogy Jákob törzseinek feltámasztásában és Izrael megőrzöttjeinek visszatérítésében légy az én szolgám, hanem népek világosságává teszlek, hogy szabadításom elhatoljon a föld végéig. Így szól az Úr, Izrael megváltója, szentje, ahhoz, akit ember megvet, nemzet megutál, aki uralkodók szolgálja. Amen. Tehát nézzük a szöveg összefüggést. Ha azt szeretné a Szent Szellem, hogy megértsd azt, hogy ott, ahol a világosság működik, ott szolgálvá tesz téged a világosság. És nem csak ezt teszi meg, hanem hogy szabadulás jöjjön el a föld végéig. A szabadulás jöjjön el a föld végéig. Kössük össze ezt a három összefüggést. Elhív téged Isten, hogy a világosságnak szolgáljál, pontosabban a világosság is szolgáljon benned. De te szolgálj végül a világosságnak, a világosság fiaként szolgává legyél. A második, amit mond az ige, hogy szabadulást akar hozni minden helyen a világosság rajtad keresztül. Amen. Tehát mondd velem együtt, rajtam keresztül. A világosság nem csak bennmarad az életedben, ki akar áradni az életedből. Ez az világosságnak úgymond a belső tulajdonsága. Ő nem csak egy börtönben van benned, hogy ki akar jönni belőle, és világosságot akar adni mindenfelé, amerre jársz. Sőt, azt mondja az ige, olyan szintű a világosság munkája, hogy a föld végig el akar érni az egyházon keresztül. Hogyha ugyanezt az igét megnézzük az apostolok cselekedetében, a abcselben Pál hogyan fogalmaz. Mindjárt megnézem, hogy hol van ez az ige. Az abcsel, azt hiszem 13-ban. Abcsel 13:46. Pál magának érezte ezt az igét, réma volt számára, belső kijelentés, hogy ezt az igét átvegye, és meg is élje ezt az igét. 13:46. Ma sokat fogunk bibliázni. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólt mondván, szükséges volt, hogy először nektek hirdetessük az Isten igéjét, de mivel, hogy megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. És most figyelj! Mert így parancsolta nekünk az Úr. Személyessé tette ezt az igét Pál. Azért bátorkodtam hozni ezt az igét, hogy nehogy azt mondd, hogy honnan tudod, hogy pont ez az ige van a mai napra kiosztva számunkra. Mert így parancsolt nekünk az Úr. Rendeltelek téged világosságul. Mit mond Pálnak? Ugyanaz az küldetés, mint Ézsaiásnak. Hogy világosító eszközévé teszlek téged. Egy motorrá, egy autóvá, akinek mindig ég a lámpája. És úgy folytatja, hogy bogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek szélig. Áttírta egy kicsikét a Szent Szellem, a pogányok szót betette, a föld, de a föld szélig, tehát a föld végéig akarja Isten, hogy ez az ige beteljesedjen az egyházon keresztül is. Nem csak Pálon keresztül, hanem rajtunk is. Tehát itt most már láttunk egy összefüggést, hogy Pál magáévá tette azt az igét, hogy el van rendelve, el van hívva arra, hogy világítson. Menjünk tovább, jó? Egy kicsikét. Nézzük meg, hogy mi az egyháznak a feladata ebben a korszakban. Máté 5:14-16. Ezekkel alapozzuk meg a mai üzenetet. Ti vagytok a világ számára a fény. Lehetetlen elrejteni a hegyen épült várost. Minek mondja az ige az egyházat? Hegyen épült város. Nem föld alá rejtett város, hanem hegyen épült város. Nem völgyben kiépített város, hanem hegyen épült város. Minden szó fontos. Jézus tanítja a mestered. Azt mondja, lehetetlen elrejteni a hegyen épült város. Te ne rejtsd el magadat. Ne rejtsd el magadat, mondván azt, hogy te egy kis ember vagy, kis helyen, kis országban, kis városban, kis házikóban, kis autóban. Anyud is kicsi volt, apud is, meg annak az apja is. Ezt felejtsd el. Isten elhívott téged, hogy világítsál. Tovább mondom az igét. Lehetetlen elrejteni a hegyen épült várost. Ezt csak az egyház tudja megcsinálni, hogy a lehetetlenből lehetséges tesz, és elrejti magát. Akkor a világosság ellen kezd el küszködni, vagy szenvedni. A lámpát sem az edény alá teszik, miután meggyújtották, hanem a lámpatartóba, és világít mindenkinek, aki a házban van. Így ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsérjék atyátokat, aki a mennyekben van. Így ragyogjon a ti világosságotok. Nagyon, nagyon tévedtek akkor, amikor azt gondoljátok, hogy a pásztornak a feladata az, hogy szolgáljon benneteket. Nem, nem. A pásztornak nem ez a feladata, hogy kiszolgáljon benneteket. A pásztornak az a feladata, hogy megtanítson benneteket arra, hogy Jézusban mi van. Amen. Tehát az egyház az nem egy szakkör, valakitől hallottam nemrég. Nem egy szakkör, ahova hasonló érdekeltségű emberek, hasonszűrű emberek összejönnek, és egy ilyen VIP szektort hoznak létre, hogy beszélgetnek ilyen intellektuális módon, vagy a közéletről, vagy az egyházról, attól függ, hogy mire van kedvük. Nem, nem, nem. Az egyház világítású jött létre. Az egyház az magasabb rendű, mint mi. Nagyobb elhívással rendelkezik, mint te és én, Isten kegyelméből. Mire jött létre az egyház? Hogy ragyogjon az emberek előtt. És lássák a ti jó tetteiteket. Mit jelentenek ezek a jó tettek? Jó kérdés. Mit jelentenek ezek a jó tettek? Az egyház arra van elhívva, azaz görögül kormányzói testület, hogy a jó tettekkel bevilágítson minden otthonba. Mik ezek a jó tettek? Ezek a jó tettek azok a szellemi dolgok, amelyeket te átveszel Isten fiától, a Szent Szellem által. Jó dolgok. Ezek a jó tettek lehetnek erkölcsi tettek, lehet etikus tettek, lehetnek szociális tettek, és lehetnek spirituális tettek. Mik azok a spirituális tettekre gondolsz? Az üdvösséget meglátják rajtad. Meglátják rajtad, hogy egyre jobban hasonlítasz Jézushoz. Meglátják rajtad azt, hogy a családodban rendezettség van. Meglátják azt, hogy keresztények is meglátják, hogy kell imádkozni jól. Pontosabban, hogy hogy kell Isten előtt megfelelni az imádkozásban. Meglátják rajtad azt, hogy hogyan kell egy házasságot felépíteni. Meglátják azt rajtad, hogy hogyan kell bemenni munkahelyre, hazajönni, és normális embernek maradni. Mind, az egész életedet tulajdonképpen azt szeretné Isten, hogy minden helyen az Isten új lenyomata legyen benne. Isten kegyelméből. És dicsérjék az atyákat. Tehát, hogy mindenben az atyaság megdicsőjön. Mondok valamit. A világosság, ahol jelen van, ott atyaság is jelen van. Mert a valóságban Jézus, amikor itt volt 3,5 éven keresztül, mindig az atyától függött. Mindig az atyától függött. Kérdezem én tőled, hogyan lehet szétválasztani világosságot az atyaságtól? Lehetetlen. Azt mondja Jézus, előbb-utóbb dicsérni fogják rajtatok keresztül az atyaságot. Hogy Isten atya. Behozod egy nemzetbe, egy generációba, egy családba, egy gyülekezetbe az atyát. Hogyan hozod be az atyát egy gyülekezetbe úgy, hogy világosságban jársz? Lajos, mi a világosság? Jó a kérdés, mindjárt megyünk arra. Még mélyebben, meg akarom ezt tudni. Érdekel. Ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó tetteiteket. Lássák. Láthatóvá teszi Isten rajtad a világosságot. És dicsérjék az atyátokat, aki a mennyekben van. Tehát összekötöd a mennyet a földdel. Benned. Összekötöd a mennyet a földdel. Maga az atyát, az Istent látják benned. Ez természet fölötti. Ezt nem én tanítom, Jézus tanítja. Amen. Ez természet fölötti. Jézus azt akarja, hogy az atyát kitükrözd, kisugározd, besugározd az életedbe. És azon keresztül mások felé. Ez az atyaság. Tovább megyek. Ez a 6-os, Máté 6, 21, 23. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ehhez az kell, hogy a világosság kincs legyen. Ehhez az kell, hogy a mennyei értékek kincsé váljanak az életedben. Ehhez az kell, hogy az, ami Istentől jövő, az a legdrágább legyen számodra. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved. Nem ahol a szíved van, ott van a kincsed, mert a szív nem tartalmaz a kincset. Először meg kell találnod a kincset, hogy aztán a szívedet megtöltsd, a szívedet megtöltsd a kincsel. Kincs, ami nincs. Tehát Isten azt mondja itt, hogy a test lámpása a szem. Átviszi a lámpást a szembe. Van egy kincsed, a szívedben van, és a tested lámpása a szem. Amikor látsz engem, akkor a szemeden keresztül látsz, és tulajdonképpen nem a szemed mondja meg, hogy ki vagyok, hanem a szemeden keresztül bejön egy kép, és azt a képet látod. Mert nem a szemed csinálja ezt a képet, hanem az agyad és a képet komplexen. Amikor a fényt látsz egy szobába, akkor tulajdonképpen nem csak a fényt látod már, hanem hogy mi van a szobában is. És mindezt a mennyből kell, hogy lásd, hogy mi van a világosságban. A szemed az a kapu, fénykapu, amin keresztül bejön az életedben a világosság. Hogy? A fizikai szemedről beszélsz? Nem. A szíved szeméről. És hogyha a szíved szeme a kincseket gyűjti, akkor egyre nagyobb lesz a világosságod. Majd folytatja Jézus. Ha tehát a szemed tiszta, tehát a szem kapuja megvan tisztítva, azért, hogy világosság jöjjön be, akkor az egész tested világos lesz. Az egész életedbe beborul ez a világosság, vagy fölfénylik ez a világosság. Míg ha gonosz a szemed, azaz nem engeded, hogy a világosság bejöjjön, az egész tested sötétté válik. Hú, micsoda szellemi valóság ez, amiről Jézus tanít. Ugye, először megtértem, olvastam Jézus tanításait, és annyira könnyű volt, hogy lenéztem. Nekem Pál kell, Péter, Júdás, meg a többi levél, a kemény levelek, az még mélyebb, a karizmák, micsoda, milyen bölcsesség, tudás. És akkor ahogyan nő az ember szellemileg, megy vissza Jézushoz. Mert rájön arra, hogy Pál Jézustól tanult. Rájön arra, hogy Péter Jézustól tanult. És rájön arra, hogy ők Jézustól függtek. És akkor elkezdek úszni az evangéliumokba, és akkor rájövök arra, hogy egyszerűen nem értem ezt a mélységet. Tehát, hogy annyira egyszerű, hogy már durva. Tehát már annyira mély. Annyira egyszerű, hogy már annyira mély. És ez a kettő egyszerre, hogy lehet, hogy egyszerű és mély? Hát ez Isten. Dicsőség az Úrnak neki. Szóval visszatérve, Uram, ma is dicsételek téged. Tehát, hogy ha gonosz a szemed, az egész tested sötét lesz. Majd folytatja. Hát, ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora a sötétség? Na, ezen gondolkodok már, de így próbálok valamit mondani, ha már felolvastam ezt az igét, hogy el vagy hívva a világosságra. Tehát el vagy hívva arra, hogy láss, te látsz engem, én látlak téged. És szeretnéd hogyha ez a világosság megmaradjon az életedbe. De ha elkezdődik ez, hogy te nem akarod, hogy a szemed világos legyen, hogy bejöjjön a sugár, fénysugár Istentől, az a szívednek a szeme, akkor visszafordul a dolog, mert fel kell tartani mindent, a szellemi világban. Semmi sem automatikus, és semmi sem jár. Semmi sem automatikus, és semmi sem jár. Mindent, amit Istentől kapunk, azt gondozni kell. Ha nem gondozzuk azt, akkor sötétség borul az életünkre nézve. Azt kérdezed, hogy miért voltak ezek a problémák mostanában az életedben, vagy az elmúlt időszakodban? Kevés fény jött be. Mi a fény? A fény olyan, mint egy ilyen kábel, mint egy ilyen internetkábel, előző héten ugyanezt már elmondtam, de újra elmondom, és a Jakab 1.17-ben azt mondja az ige, hogy minden jó adomány, minden tökéletes ajándék a világosságok atyától száll alá, ahol nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát világosságok atya. Isten. A világosságok atya. Mi is világosságok vagyunk, világosság vagyunk, az egyház is világosság, Jézus is ő világosság. Fantasztikus az a fajta elfogadása Istennek és a fiúságnak a tudata nála, hogy a fiára is elmondja világosság, és mi is világosság vagyunk. És ez a kábelen keresztül, a mennykábelén keresztül jön le, úgy, mint egy internet, egy mély, komoly, nagysebességű internetvonal, úgy jön a világosság, ha akarjuk. És világosságok jönnek, tehát többfajta kijelentések Isten országából. És hogyha megnézzük azt, hogy mi van a mennyben, akkor az egy jelenések egyhez, hogyha jössz, szeretnék kicsit tovább menni. Hogy miért mondja azt Jézus itt, miért mondta azt, hogy a világosságú jött, és világosságú jött az egyház, miért kell hegyen épült városnak lenni? Mert mi mintázzuk a mennyet. Mutatok valamit Jézussal kapcsolatban, amikor János találkozik vele. 9-es verszaktól, Jenesek 1-9. Én János, aki nektek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedéseiben, királyságában és tűrésben. Előző héten beszéltem erről, hogy nem tudsz a dicsőségben benne maradni, hogy Isten jelenlétében, ha nem szenvedsz érte. Ez együtt van. Azért, mert egy olyan világban élsz, ahol nem akarják befogadni a világosságot, illetve a dicsőséget. És a királyságban és tűrésben szigeten voltam, Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonságtételéért. Ezért a két dologért volt, az igéért és a bizonságtételéért. Ez fontos lesz a mai üzenetben, ha el tudok odáig jutni, hogy Isten a világosságot azért adja, hogy bizonságod legyen arról, mi van a mennyben. Meghallottad most ezt? Tehát azért, hogy egy belső tudatod legyen. A bizonság azt jelenti, belül valami nagyon forró, meleg dolog elér téged, és bizonságot tesz arról, hogy milyen a természet fölötti. Lajos, beszélj erről. Ha valaki újjászületett, ő tudja, milyen újjászületni. Ha valaki hisz Istenben már, tudja, hogy milyen az, hogy hinni Istenben. Ha valaki megtapasztalta az Atya szeretetét, akkor tudja, milyen az Atya szeretete. Belső bizonság. Ez az egész életünknek a forrása, föntartója. Ha nincs belső bizonságod, elveszíted a belső bizonságodat, akkor elkezdesz zuhanni. Szellemi zuhanásba kerülsz. János azt mondja, hogy a bizonságtételért ment. Szeretett volna bizonságot kapni Istentől. Vagy Isten akarta, hogy bizonságokat kapjon Istentől. Szellemben voltam ott az Úr napján, és most figyelj, hallék hátam mögött egy szót, mint egy trombitájét. Érdekes, hogy hátulról szólt az Úr, amely azt mondja vala, én vagyok az alfa, omega, első, utolsó, amit látsz, írd be a könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Majd folytatom, 12-es. És megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordultam pedig, és a szellem 7 arany gyertyatartót. Megfordulván pedig látték 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, a mellénél aranyövvel körülövezve, a feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, a szemei olyanok, mint a tűzláng, lábai hasonlók az izzófényű érchez, mintha kemencében tűzesedtek volna meg. Szava pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és most figyelj, az ő orcája, az ő személyisége, az ő legmélyebb identitása, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Tehát Jézusra, ha ránézel, ha ránéznénk, ha látnánk, azt látnánk, hogy egy világító búra van. Ez nem Isten tellenség vagy blaszfémia, de ha ránéznél Jézusra, nem látnád szinte az arcát ebben a testben. Egy világító búrát látnál csak. Akkor a világosságban van, és amikor lejön a földre, akkor is ez a világosság olyan nagy, hogy nem tudsz közel menni hozzá ebben a testben. De János fölment a mennybe, és ezt látta, hogy, és ő se látta igazából mi az arca. Nem látta a szeme színét, nem látta a füle nagyságát, nem látta az óra nagyságát, csak annyit látott, hogy világít a feje. Ez a világító Jézus. Tehát a mennyben Jézus világosságban van. És hogyha jössz még, hogy nézzük meg, mi van a mennyben, akkor látni fogod, hogy hát a mennyben is van világosság. Ezt akarja mintázni Isten. Jelenések 21, 10. És elvitt engem szellemben egy nagy, magas hegyre. És megmutatta nekem azt a nagy várost, amit Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, kristálytiszta jáspis kőhöz. Tehát mi volt itt? Nagy volt annak a világossága. Összeköti a dicsőséget a világossággal. Azért, mert ott, ahol a világosság megjelenik, mélyre megyünk, a dicsőség is megjelenik az életedben. Menjünk egy kicsit lejjebb, 23-ashoz. 22. És a templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. És a városnak, 23-as verszak, nincs szüksége 21-23 napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágította azt, és annak szövét neki a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. Amen. Mit látsz itt megint? Azt látod, hogy a városnak nincs szüksége napra, akkor a világosság benne. Tehát amikor bemész a mennybe, és jársz az Arany utcákon, akkor azt fogod érezni, hogy itt mindig világos van. Azt fogod érezni, hogy olyan szintű világosság van, hogy minden átlátszó. Mindenki lát mindenkit. Mindenki tudja, ki kicsoda, mert mindenki tiszta, nincs bűn. Nincs sötétség, nincs szürke állapot. Nincs félhomály, csak világosság van. Mindenki látja Istent. Nem kell félni Istentől, nem kell elzárkózni Istentől a mennybe. A világosság láthatóvá tette Istent. Fantasztikus. És ezt akarja Isten, ezt akarja közvetíteni, ezt a dicsőséget, ezt a világosságot. Még egyszer mondom, hogy a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége megvilágította azt. Tehát a világosság mögött mi van? Isten dicsősége. És a világosság pedig utána arról tesz bizonyságot, és annak szövét neke a bárány. Az annak szövét neke a bárány. Mit jelent ez? Hogy a fényforrás, a mécses, a fényforrás, a mécses Jézus. Tehát ott, ahol Jézus van, az világosság van. Tehát mi a garancia az egészben? Nem a dicsőség, nem az erő, nem a látvány, a bárány. Tehát összekötjük gyorsan ezt a hármat. Ahol a bárány van, ott világosság van. És ahol világosság van, azért van világosság, mert a dicsőség is ott van, mert ott a bárány. Tehát van három dolog fönntart a számodra. A bárány világossága, a dicsőség és a világosság. Ez van a világosságban. Tehát amikor arról beszéltem, hogy a világosság atyától száll alá minden jó adomány, tökéletes dolog, akkor ezen a sávon, ami jön, az a mennyből jön. Figyelj, minden, ami a mennyből jön, az oda van fölkapcsolva. Amen. Láthatok már gondolom repülőgépet, amikor rákötik a kerozint a csőre. Akkor rákötik, ugyanúgy a mennyel vagy te kapcsolatban a szellemeden keresztül. A mennyből nem tud más jönni, csak világosság. Amen. Azt mondja, tökéletes ajándékok jönnek. Mi a garanciát, hogy tökéletes ajándékai lesznek? És nem húzol félre, jobbra vagy balra, előre vagy hátra. A világosság garancia. Minél jobban látod a világosságot az igén keresztül, Szent Szellem által, annál jobban meg nem maradsz Istennek a tervébe. Mondja egy nagy áment. Ó, halleluja. Miről akarok még beszélni? Itt az elején. Arról, hogy a Szent Szellem szeretné, hogyha egy kijelentést kapjunk arról, hogy amikor Isten cselekszik, akkor nem csak, hogy szabadságot akar elhozni, hanem szeretne lebegni Isten szelleme, az Isten jelenléte a világosság által, mielőtt még valamit megnyilvánít. Mutatok ezzel kapcsolatban egy igét Jézus szolgálatában. Isten országával kapcsolatban, és ez a szellemembe bejött ez, mutassak valamit, hogy amikor ez nagyon különleges dolog, amit mutatok neked. Nem azért különleges, mert én mondom, hanem azért mutatom, hogy vett tudomásul, hogy előtted jár a dicsőség. Amikor elkezdi Jézus a szolgálatát, akkor egy proficiát kezd el beteljesíteni, mégpedig azt, hogy betöltött az idő, elközelgett Isten országa, és eljött a világosság a nemzetek számára. És amikor ez megtörténik, akkor Uram, segíts, hogy hol van. Igen, rosszul ütöttem. Ez a szívemben volt, hogy megtegyem nektek, hogy egy kicsit mutassam azt, hogy Máté 4-ben van. Máté 4:16. 14-től. És beteljesedett Ézsaiás prófita, amit mondott, így szólván. Zebulon földje, Naftalim földje, tenger felé, Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül. Miben ül? Sötétségben. Micsoda képes beszéd, ez valóság. Ez valóság. Tehát amikor nincs valaki megváltva, a sötétségben ül. Ez a menny definíciója egy emberről. Sötétségben ül, látott nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támadt. És ettől kezdve Jézus prédikálni kezdte, és azt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett hozzátok Istennek az országa. Térjetek meg, mert elközelgetett hozzátok Istennek országa. Így írja az eredeti Ézsaiás. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Miből látta a világosságot? A sötétségből. Akik lakoztak a halál árnyékának földjében, fény ragyogott föl fölöttük. Fény ragyogott föl fölöttük. Úgy kezdődik a szellemvilágban az, hogyha valami áttörés van az életedben, hogy először egy fény rád sugárzik a mennyből. És amikor rád sugárzik ez a fény, akkor a fény ad szabad utat az angyaloknak és Isten igének, hogy az életedet átalakítsa, és természet fölötti megtapasztalások részesévé váljál az igény keresztül, hit által. Az újjászületésben is ugyanígy történt, hogy amikor elhitted, hogy Isten fia föltámadt a halálból, és a bűneidet megbocsátja, akkor mindezt megelőzte a fény. És az Isten országa hozza el üzenete, hirdetése neked ezt a fényt, ezt a valóságot. Minden valóság megelőz téged. Mielőtt még hinnél, már rajtad van ez a fény, ez szerint az ige szerint is, és ott lebeg az ember személyiségében az fölött, ami meg fog valósulni, mert azt mondja az ige, a halál földjében, árnyékában ültek, és világosság támadt ott Isten kegyelméből. Hó, halleluja. A Máté azt mondja, hogy ekkor kezdte Jézus prédikálni. Tehát amikor látta a világosságot Jeruzsálem fölött szellemben, akkor kezdte el prédikálni az igét. Mihez hasonlít ez? Segítsetek. Mihez hasonlít ez? Melyik igében van ezzel kapcsolatos dolog? Van sötétség, aztán lesz világosság. Így van. Egy Mózes 1. Megelőzi a Szent Szellem mindig, amit Isten akar cselekedni. Ott van egy helyen, és várja a Szent Szellem, hogy Isten szóljon. És amikor szól Isten, akkor világosság támad. Tehát az, hogyha te világosság kijelentését, az Isten áldásait, jó dolgokat kapsz, azt mindig megelőzi már Isten. Előtted jár Isten. És ott van fölötted, és ott akar téged megragadni abba a korszakba, mert azt mondja az ige, ettől fogva, onnantól kezdve korszakváltás lesz. Ma üzenetem címe, hogy sorsfordító eszköze a világosság az egyes számára. Sorsfordító eszköz. Ott, ahol a világosság megjelent, sorsfordítások vannak Isten kegyelméből. Amen. Nézem majd egyébként a jegyzeteket. Mi történik most? Mi történik most? Gyere velem a Máté 24-hez. Máté 24. A Máté 24-ben mutattok neked valamit, ami összefüggésében nagyon fontos a mai ezekre a napokra, és a profécia világító eszköz. Ott, ahol a profécia jelen van abban a gyülekezetben, akár a Jézusi proféciák, akár a Jeruzsálemről, Izraelről szóló proféciák, akár a következő korszakról kapcsolatos proféciák, ott világítás van. Mert a profétai erő, a profétai kenet, a profétai szellem az világítású jön az egyház számára. Minden profétai világító torony. Az egyházat is világító toronyá akarja tenni Isten, hogy világítson, és a jövőt azt nagyon nehezen tudjuk megérteni most, ezért bizonytalanság van a bensőnkben, és egy olyan rész, egy olyan faktor van benned, hogy nem tudod, hogy mi lesz holnap. Abszolút nem érted. Ekkor kell mindig az igéhez visszamenni, mert az ige ad egy ilyen belső táptalajt, egy belső bizonyságot azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a jövőben. Ma kérdéses a jövő, de a Biblia azért körvonalazza azt, amire szükséges, hogy beteljesedjenek elég csúnya dolgok is. Azt mondja a Máté 24-23, hogy tehát azért beszélek erről, mert a világosság, ahol jelen van, ott nem csak úgy van jelen, hogy szabadulás, gyógyulás, anyagi prosperitás, hanem úgy is jelen van, hogy te tudod értékelni, hogy mi fog elromlani, mi fog megújulni, és mifelé tart a világ, és te neked merre kell menni a proféciák alapján, ami világító eszköz. Tehát azért beszélek most erről az igéről, hogy meglásd, hogy beletegyelek téged a világosságodat, hogy milyen korszakban vagyunk benne, mint amikor vannak azok a Matyóska, jól mondom, Matyóska figurák? És én most a világosságot vedd egy Matyóskának, és most mutatom a proféciát, amit bele tudod tenni ebbe a másik Jóskába. És a 22-es, 21-es, mikor ez a nagy nyomorúság lesz, amely nem volt a világ kezdete óta, mindig ez ideig nem is lesz soha nagy nyomorúság. Köszönöm szépen, Lajos, de jó hír. És ha azok a napok, hidd el, nekem nem ez az aberrációm az utolsó napok témája. És ha azok a napok, ami meg nem rövidítettek volna, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Amen. Tehát, nyugi, meg lesznek rövidítve, hogy kibírjuk. És mondja az ige 23, ha valaki azt mondja, akkor nektek ími itt Krisztus, ími ott, ne higgyetek. Sok hamis Krisztusok és hamis profiták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. És ími eleve megmondottam nektek. Tehát egy spirituális káosz jön létre, mert azt mondja az ige, hogy hamis profiták támadnak, és egy természet fölötti csodák lesznek, az egyházon kívül, vagy belül, ezt nem tudom, döntsd el. Azt mondja az ige, hogy egy prófétai élmény sorozat lesz, amiben nem nagyon akarunk majd bennem lenni. És a 11-eshez, hogyha visszamész, följebb, a 10-eshez, akkor majd sokan megbotránkoznak ezekben a csodakorszakokban, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel ugye a gonoszság megsokosodik, tehát a sötétség, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ez az evangéliuma, Jézus is erről beszélt, az Isten országáról, hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Amen. Mikor ezt látjátok, majd a pusztító utálatosság, amelyről Dániel prófita szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor utána tovább beszél. Tehát mit ír az ige? Egy hideg korszak jön el. Egy hideg korszak jön el, és a hideg korszak hozza a sorsfordítást egyik oldalról, majd a Szent Szellemnek kell a másik oldalról hoznia a forró korszakot Isten jelenlétében. Tehát egy hideg, meghidegülés, elhidegülés korszaka jön el. Ezt így nevezem az utolsó idő korszakát, miközben a világosság fény lenni akar az egyházban, a hideg tél beköszönt. Mi ennek a tulajdonsága, ennek a hideg télnek? Kellenek hamis proféták, hamis kijelentések, bolyongó és tévegő nemzetek, akik a kereszténységben kudarcot vallanak. Hamis proféták támadnak, kell olyan kommunikáció, ami fönntartja ezt a hideg állapotot. Jön a profétai beszéd, és nem megújulás lesz, hanem elhidegülés és determináció. 12-es verszak. Megsokosodik a gonoszság, és a szeretet sokakban meghidegül. Mi az alapvető ténye ennek a korszaknak? Azt, hogy az emberek nem tudnak szeretni. Nem akarnak szeretni, pontosabban. Nem tudnak és nem akarnak szeretni. És azt mondja az ige, hogy ebben a korszakban egy dolog lesz, ami fönntartja ezt az egészet, hogy álhatatosan kitartasz abban, fönntartod, hogy ezt a proficiát, hogy te akarsz szeretni, és szeretetben akarsz maradni. A szeretetnek két oldala van. Az egyik oldal, hogy Isten szeret téged. Erről az oldalról mész át oda, hogy te akarod Isten szeretni. Mert Isten előbb szeretett bennünket. Nem abban van a szeretet, azt mondja János, hogy mi szeretjük Istent, hanem abban van a szeretet, hogy ő szeretett bennünket. Aztán pedig miután egyre jobban megszeret téged Isten, utána próbálkozhat szeretni őt. Mert nem tudod szeretni Istent lélekből, csak szellemből, szívből. Na, még egyszer, Lajos, ez mit jelent? Most ez megdöbbentő lesz, amit mondok. A szeretet az nem csak érzelem. Az Isten szeretete nem csak érzelem. Nem csak arról szól, hát amikor kedvem van, akkor szeretlek. Mármint Isten ezt mondja rád. Hát vétkeztél, most nem annyira szeretlek téged. Isten folyamatosan szeret téged. És engem is. Ez Isten szeretete. Mert Isten fia vagy. Mondd velem együtt, Isten szeret engem. Furcsa, nem? Kimondani. Mert nem szoktunk hozzá, mert hidegben, télben vagyunk. Az emberek nem arról híresek az egyházban, és a gyülekezetekben, meg az egész földön, annyira szeretik egymást. A társadalom nem arra épül, szeressük egymást gyerekek, mozgalom. Hanem meghidegülés van. És ebben a szeretetlen atmoszférában az embernek tudnia kell, hogy szeretetlen az atmoszféra. Mi kell ahhoz, hogy ez megszűnjön az életünkben? A világosság. Világosság nélkül nincs. És azt is mondja, hogy aki mindvégig kitart, az fog megmenekülni, üdvözülni. Aki mindig kitart abban, bármilyen dologban helyt áll, bármilyen nyomásban, szeretetlenségben, üzöttségben, káoszban, hogy ő megmarad Isten szeretetében. Miért beszélek erről? Azért, mert a világosság be akar áramlolni, olvasd, ott van fönt, ebbe a káoszba, ebbe a sötét káoszba és sötét zűrzavarba. Szeretné, hogy a forró világosság, ami mennyből száll alá, az Isten szeretete, megolvassza a gyülekezeteket. Mert egy jelentőséggel bíró egyháznak kell fölépülnie, akik közösen kormányoznak, és úgy épülnek föl. Mert a világosság átalakít. Először is hatalommal ruház föl bennünket. Az Isten szeretetének a hatalmával. Akik vagyunk, azáltal leszünk, hogy tudjuk, hogy világosság hogyan alakít bennünket. És amit létrehozunk, az csak a világosságból lehet létrehozni. Nem tudsz máshogy létrehozni. Még valamit. A Szentírás szerint, a teljes új szövetség alapján, azok az egyház tagoklan lesz a probléma az utolsó időkben, akik nem értik, mi a különbség a szellemi és a lelki között. Lajos, beszélj erről. Három részből állsz. Szellem, lélek, test. Szellem, lélek, test. A szellem a legfontosabb részed. Ott születsz újjá, a szívedre hatással van ez, és a lelked pedig megszentelődik az évek folyamán, ha megszenteled igével, meg a Szent Szellem által. Mondok valamit. A szellemi embereknek az ellensége az utolsó időkben a pszichikai emberek lesznek, a lelki emberek, akik nem értik, hogy hogy kell szellembe mozogni. Nagyon furcsa dolog ez. Ahol ezt a lelki szót találod az új szövetségben, ha akarod segítek, átküldöm az összes igét, ahol jelen van, mindig destruktív módon jelenik meg. Sőt, azt mondja a Júdás levele, hogy az érzéki emberek, a pszichikai emberek külön szakadtak az Isten egyházától, és eltávoznak a Szent Szellemtől. Tehát felépül az utolsó időben egy olyan egyház, aki bár hisz Jézusban, de tagadja a Szent Szellemnek a fontosságát. Fú, nagyon komoly dolgok lesznek az utolsó időben. És ez a pszichikai ember, egy olyan ember, aki nem szentelődik meg Isten jelenlétében, nincs megtapasztalása Istenből, nem alakul át a világosságnak, úgymond az ütemén keresztül, és a világosság benne nem hoz újabb és újabb kijelentéseket a fiúról, a Szent Szellemről és az Atyáról, a Szent Háromságról. Ez az alapja az egésznek, hogy kiszabadulj. Mi az, ami gyorsan megváltoztatja a pszichikai embert szellemi emberré? Hogy az ige behatol az egész személyiségébe, és szétválassza a lelkit a szellemitől. Nagyon egyszerű. Az Isten igéje behatol a szívedbe, és bizonyos dolgokra azt mondja, hogy ez testi, emberi, ez egy kultúrából jövő gondolkozásmód, politikából jövő gondolkozásmód, magyarságon keresztül jövő gondolkozásmód, a neveltetés, család, politika, tanult dolgok, szocializáció, ami a lelkismeretet tönkretette, és azt mondja rá, hogy ezt meg kell szentelnie az igének. Át kell formálni az elmét, hogy megértsd Istent. Ezt jelenti a megtérés. Újjá születik, újjá formálódik, újjá alakítja Isten a pragmatikus dolgokat, valósággá teszi. Már nem csak ilyen elveket, és nem ilyen közéletet, meg ilyen szakszerű társadalmi berendezkedések lesznek a legfontosabbak számodra, hanem hogy Isten előtt állj, és nézd az ő dicsőségét, hogy átalakulj dicsőségről dicsőségre. Mondok valamit. Amikor teológiai vitákat látsz emberek életében, tudd, hogy azok az emberek nincsenek Isten jelenlétében. Egy Isten ember, aki Isten jelenlétében van, soha nem teologizál, hanem az Isten jelenlétét akarja az életére. Hogy lássa a Krisztust. Milyen ígéről beszélek most? Melyik ígéről? 2 Korintus 3. Elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Az Isten arcánál nincs vitatkozás egy embernek. Ott csak lehajolás van. Ahol Isten jelenléte van, ott csak meghajolás van. Amikor teologizálunk, akkor fontosabb az én igazságom, mint Isten jelenléte. Én, az életemben, az én perspektívám, filozófiám az, hogy Isten jelenléte nélkül nem akarok keresztény lenni. Tehát ezt én megmondtam Istennek. Uram, ha a dicsőséged nem jön az életemben, és otthon az imakamrámban nem érzem, hogy te ott vagy, látom, és nincs megtapasztalásom, én abba hagyom. Nekem nem kell akkor, Uram. Semmi nem kell. Ha te nem jössz az életembe, ha te nem vagy velem, nekem semmi nem kell. Feladom. Én nihilbe megyek. Nekem a te jelenléted kell csak. Azt mondod, hogy miért? Mert megtapasztaltam. Mert kell az atyasága, kell a fiúnak a megváltása, és kell a Szent Szellemnek a kedves jelenléte. Amen. Nemrég dolgoztam, és bementem több könyvkiadóhoz, keresztény könyvkiadóhoz. Ahogy ott néztem, nézegettem a több százezer könyveket, azon gondolkoztam, Uram, hogy le vagyok maradva, mennyi könyvet kéne elolvastam? És mint az Úr szólt volna talán, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ismerj engem. Mert ismerhetem az igét, és nem ismerem Istent. Ismerhetem az igét, de nem ismerem magamat. És a világosság ezért jön, hogy megismerjem Istent, és megismerjem magamat. mert nem az ige által ismerem magamat, hanem a Szent Szellem által ismerem magamat. Mert nem úgy születünk újjá, hogy mindent ismerünk magunkról, hanem úgy születünk újjá, hogy Isten majd megismerteti, hogy kik vagyunk. Hogy kik vagyunk. Tehát amikor a világosság beáramlik, akkor felfed dolgokat, felfedi a szabadítót és a szabadítást. És a sötétség által definiált bizonytalanságot visszaállítja. Ezt hozza létre a világosság. Isten dicsősége. Jó az Úr. Tovább kell mennünk a világosságban. Na, akkor Lajos, hajrá, csináljad. Amen. Nézzük akkor. Ha a sötétségről nem beszélünk, akkor nem beszélünk a világosságról sem, mert azért jön a sötétség, hogy a világosságot megegye az életünkben, de nem engedjük. Amen? Nem engedjük. A sötétség azt fogja üzenni neked, mint egy óvónő, dajkálni kell őt és gondozni. A sötétség nem antikommunikációval rendelkezik. A sötétség kommunikál. Sír azért, fetreng a földön, mint egy hisztis gyerek, mint egy erőszakos tinédzser, aki a lázadásának a legmagasabb fokán van, aztán majd lehűl, hogy dajkálj, 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 gondolsz, foglalkozz velem. Láttál már olyan területet az életed, amit sötétségnek nevezik, és nem foglalkoztál vele? Nincs olyan. Minden sötétséggel foglalkozol. Mentalitás cserét hoz létre a sötétség. Azt akarja, hogy ne úgy gondolkozz, mint Isten, mint a világosság, mint a megvilágosított igaz egyház. A sötétség szereti a kompromisszumot. Szereti, ha parkolópályára teszel magadat. Szereti. Mert akkor már egy kicsikét a világosságtól elszakadtál. A sötétség soha nem fogja azt mondani, hogy a teljes világosságban élj. A világosság mindig azt fogja mondani, hogy a teljes világosságban élj. A sötétség azt fogja mondani, hogy nem kell a teljes világosság. Hát egy kis fény elég számodra. Elég, ha félszemű vagy, nem kell két szemmel látni. Nem engedi a nagyobbat soha a sötétség. Nem engedi meg, hogy te nagyobbá legyél, mint amit el tudsz képzelni. Én pedig azért vagyok, hogy a világosság által üzenetet küldjek neked. Szív küldi szívhez. 2-től 4-ig a számodat akarom mondani. Ez a világosság száma. Tudjátok, régen volt mindegy, egy ilyen Petőfi rádióban, hogy a világosság el akar jönni hozzád, hogy egy nagyobb hatást gyakoroljon az életedbe. Az utolsó időkben, ebben a korszakban is el fog fogyni az erőd. És világosságra lesz szükséged, hogy tovább tudj menni. Világosságra lesz szükséged, hogy tovább tudj menni. Mert aki világosságban jár, az tudja, merre tart. Aki sötétségben jár, az nem tudja, hogy merre kell menni, és megbotlik. Azt mondja Jézus, nem én mondtam. A világosság az, ami kivezet. És melyik az az út? Melyik az az út, amin kell menni? A világosság a szeretet útján fog járni. A világosság a szeretet útján fog járni. Van egy út, amin én megyek. És ott mindig a világosság lesz. És én azért megyek arra, mert látom a szeretetet, Isten szeretetét, láttam, hogy ő is szeret engem, és a világosságba vezet engem. Az én lámpásom, az én járásom az igazság világossága. A világosság igazsága. Nem akarok se balra menni, se jóra menni, mert látom, hogy hol van a fény, hol van a világosság. Amen. Megismertem a világosságot, és egyre jobban azt látom, hogy erre kell menni. Azért, mert ott van a világosság. Nem én, engem követ a világosság. Én követem a világosságot. Nem én szabom meg. Mert akkor manipulálnám Istent. Isten nem lehet manipulálni. Isten nem fog arra menni, amerre én akarok menni. Jézus azt mondta az atyasággal kapcsolatban, soha semmit nem akarok olyat tenni, amit nem az atyámtól láttam és hallottam. Nem kötött kompromisszumot. Nem engedte meg, hogy elnémítsák, hogy elbizonytalanítsák a szellemét. Jézus azt mondta, csak amit az atyától láttam és az atyától hallottam. Nem beszélhetsz ellene a sötétség ellen, és nem ítélheted meg. Elkötelezetté tesz, és átver. Kifoszt, és kihasznál. Nincs készsége a változásra, tulajdonképpen immunis a sötétség a változásra, mert irányít és kontrollál bennünket. Át kell törni az életedben azokat a területeket, és harcolni kell ellene, amelyek téged manipulálni akarnak, vagy visszatartani az igazságtól. Azt mondja Kolossi 1.12-14. Hálakat adván az atyának, aki alkalmasokká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Lassabban, még egyszer vissza. Alkalmasá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Mire tett alkalmasá bennünket Isten? Arra, hogy a szentek örökségéhez hozzáférjünk a világosságban. Azt kérdezed, hogy eddig miért nem értettem ezt meg, és miért nem látom, mi az örökségem? Addig látsz el, ameddig a világosság megvilágosít téged. Addig látsz el, amíg a világosság megvilágosít téged. Ha jössz velem a János 4-hez, hozzatok egy igét ezzel kapcsolatban, ami nagyon megérintett a napokban engem. Egy zsidó asszonnyal beszél, vagy egy szamáriabeli asszonnyal beszél, tudjátok, Jézus jött és mindent megreformált. A világosság olyan szintű volt, mondja neki az asszony a kútnál, hogy nem beszélsz velem, én szamáriabeli vagyok. Jézus meg nem is válaszol rá, hogy igen vagy nem, nem érdekelte. Mert jött ő, és Isten jobban keres egy szamáriabeli tévégűt, mint egy írástudó zsidót, és írást ismerő zsidót, aki nem akar hinni, és nem akar teljes szívével a világosságba belemenni, és elfogadni, és benne járni. És jön egy nőhöz, vagy ott a szénaforőcéi asszony. Azt mondja a szénaforőcéi asszony Jézusnak, én kutya vagyok, és morzsából akarok enni. Adj egy kis morzsát. Miért mondta ezt, hogy kutya? Mert az általános trend az volt az utcán, hogyha te szénaforőcéi asszony vagy, te kutya vagy. Nem azért mondta az ember, mert annyira alázatos volt, hanem a társadalomnak ez volt a szokása. Hogy az, aki nem zsidó, az kutya. És jött Jézus, és ebbe beleszólt, ebbe a társadalmi egyenlőtlenségbe, pontosan vallási egyenlőtlenségbe, és kereste azt, hogy ki hisz. Kereste azt, hogy ki hisz. Nem érdekelte, hogy egy asszony szamáriabeli, nem érdekelte azt, hogy egy ember kutya identitással rendelkezik. Ő arra azt kereste, ki az, aki hisz benne. Világításul jött a világra, hogy higgyenek. És ekkor mondja az asszonynak, felelt Jézus mondja a 10-es verszakban, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Tudod, mit jelent ez? Azt mondja Jézus, hogy ő ajándék. Ha el tudod fogadni az ajándékomat, akkor szomjas leszel. És ha szomjas leszel, akkor azt fogod mondani nekem, adj innom. A világosság. Mivel nem látta, sötétségben volt Jézust, ezért nem tudta, hogy az ajándékül mellette. Hányszor van így az ember életében, hogy Jézussal beszélget, és nem látja, hogy Jézus. Sokszor van az életünkben, hogy az ige szól, Jézus szól, és azt hiszed, hogy az semmi. Holott Jézus szól. És elrejtette magát Jézus. Isten nem engedte, hogy lássa Jézust. Majd utána leveszi ezt a fájtlat Jézus előtt, és azt mondja, ha látnál engem, ha ismernéd az Isten ajándékát, ha értenéd Istent, hogy itt van, szembe ül veled Isten, akkor azt mondanád, hogy adj vizet, élő vizet. Ezért azt mondom neked, minél nagyobb a világosságod, minél nagyobb a megismerésed Isten felé, annál nagyobb a szomjúságod. És minél nagyobb a szomjúságod, azt fogod mondani, hogy Jézusnak adj innom. Mert azt fogod érezni, hogy nélküle szomja halsz. Ez az Istenbe vetett hit. A hit azért van az életedben, mert szomjas voltál. A hit azért van az életedben, mert a hit által iszol. És tudod, jó, ha nem hiszel, akkor szomja halsz. A hit az, ami megszomjaztott téged. És újra az igéhez mész. És újra Istenhez mész. Mert hiszel benne. Mondj egy nagy áment. És amikor itt történik ez az esemény, akkor mondj egy olyan szót Jézus, ahogy olvastuk, hogy ajándékát. Ajándék. Ajándék. Az embernek, az elutasított, bűnnel terhelt embernek nagyon nehéz elfogadni az ajándékot. Nagyon nehéz elfogadni az ajándékot Istentől. Mert azt gondoljuk, hogy Isten akkora nagy, hogy már nem is foglalkozik velünk. Nem ér rá. És az ajándék a lényeg itt. Mire akarok kiukadni? Van egy történet, nemrég hallottam. Nem tudom, megérintett téged, de lehet, hogy ha elmész, akkor majd utána megérint, esetleg, ha gondolkozol rajta. Engem megérintett. Egy pásztor azt mondta, hogy egy pásztortól hallotta, hogy összeveszett vele a fia. És a fia nem azt hallotta, amit ő mondott, többet hallott bele, szokott ilyen történni. És azt mondta a fia neki, hogy tudom, hogy nem szeretsz, és már nem akarsz látni, ezért nem akarok hazamenni. És előkerítette a fiát egy rokonon keresztül, és mondta, fiam, akarok veled beszélni. Eljött a fia. És azt mondta a fia neki, hogy tudom, hogy nem szeretsz már, mert hallottad, hogy miket csináltam, ezért én nem is akarlak látni, mert sok mindent mondtál rám, amit én nem is akarok hallani. Mondta a fiúnak, hogy fiam, én nem mondtam rád ezeket, ezt csak te hallottad bele. De meg is állt a kommunikációba az apa, egy lelkipásztor, és ez 13-15 éves lehetett a gyerek, és oda ment a vitrinhez, és levette az ő kedvenc és a család kedvenc nagy tőrét, egy nagy kést. A gyereknek ez volt az álma, hogy az a kés az övé legyen. És oda vitte a gyerekhez. És nem bizonygatta, hogy ő szereti, hanem fiam, ezt a tőrt, most odaadom neked ezt a kést. Tudom, hogy nagyon vágytál rá. Ezzel fogom bebőzényítani és megmutatni az igéből, mert Isten szólt hozzám, hogy adjam neked oda, hogy megértsd, hogy mi az, hogy atyai szeretet. Tudod, Ábrahámtól megvágták a szövetséget. Feldarabolták az állatokat, és Ezzel jelezték egymással két nép például, hogy szövetséget köt. De Isten is elvárta, hogy Ábrahám is felvágjon állatokat. És tudod, fiam, nekem szövetségi szeretetem van feléd. Én nem csak szeretlek téged, hanem állandóan szeretlek, mert onnantól kezdve, hogy a fiam vagy, én megvágtam veled a szövetséget, és mindig a fiam leszel. És soha nem tagadlak meg. És akkor is szeretlek, ha rosszat csinálsz, és akkor is szeretlek, ha nem csinálsz rosszat. Nem másítom meg, nem változtatom meg a szeretetemet, mert örökké szeretni foglak, amíg itt élek a földön. Ezért most odaadom ezt a kést neked, hogy elhitt. És amikor majd erre a késen nézel, tudni fogod a szövetséget. Hogy nem csak szeretlek, hanem szövetségi szerettel szeretlek, az Atya szeretete van bennem. És ez a szeretet, ami bennem van, ezt most megmutatom neked. És elhitte a fiú, és rájött arra, hogy tényleg szereti az apja. De mi ebben a fantasztikus? Az, hogy elfogadta azt az ajándékot. Elfogadta azt a szövetséget. És neked is tudnod kell, hogy nem csak az Isten szeretetében élünk, hanem Isten szövetségi szeretetében. Mi ez? Ez egy állandóan fönntartott szeretet, hogy senki nem tud elváltoztatni, megváltoztatni, kivinni, meggyalázni, elnémítani ebben a szeretetben, nem tudja elpusztítani ezt a szeretetet, és nem tudja elvenni tőled ezt a szeretetet. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Még egyszer mondom. Felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. De mi van akkor, hogyha nem tudod, hogy Isten szeret téged? Akkor nem tudsz diadalmaskodni. És azt mondja az ige, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen más teremtmény nem szakaszthat el minket Isten szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézusban. Még egyszer megmondom. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. De mi van akkor, hogyha nem vagy közel Isten szeretetéhez? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen más teremtmény nem szakaszthat el minket Isten szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Építjük fel ezt a szeretet témát. Amen. 1 Timóteus 1:5. 1 Timóteus 1:5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, amelyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Megállunk picit. A szeretetnek van 3 tulajdonsága, amin keresztül szívja magából a menny dolgait a szívedben. Az első a tiszta szív, a másik a jó lelkiismeret, és a harmadik pedig a képmutatás nélkül való hit. Mondjuk el együtt még egyszer. Tiszta szív, jó lelkiismeret, és képmutatás nélkül való hit. Ezzel azt mondja az Úr, hogy fontos az, hogy először is te meg akar tisztítani a szívedet arra, hogy akarj szeretni. Meg akar tisztítani téged, hogy akarj szeretni téged. Akart, hogy szeressen téged Isten. Ha mindjárt visszajönjük az igéhez, akarok mutatni valamit a Máté 22-ben. A Máté 22-ben Jézus nem azt mondja, hogy egy opciód van a szeretettel kapcsolatban, hanem azt mondja, hogy a szeretet, Máté 22:34, hogy a szeretet az egy parancs. 34-től. Farizeusok pedig halván, hogy a szadduceusokat elnémította, egybegyűlnek, mármint Jézus, és megkérdezték őt, egy törvénytudó, hogy kísértve őt, és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E 2 parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Mit mondott itt? Azt mondja, hogy ez egy parancsolat. Ez nem választható. Parancs. A második, hogy ettől függ minden, az egész törvény és a proféták munkái. Tehát van egy függöny, a függöny fönnakasztva egy függöny karnisra. A karnis megbillen, akkor minden tönkre megy. Ha a szeretet megbillen, a karnis, azon függ minden, akkor megbillen az egész. Hogyha jársz az Úrral, és megbillen a szeretet, akkor megbillen a járásod is, megbillen a szellemi életed, megbillen az egész sorsod, és nem tudsz sors átalakító tényező lenni az életedben, hanem majd a szeretetlenség alakítja a sorsodat. Minden a szeretettől függ. Ez az egész egyháznak a lényege. Nincs ennél nagyobb parancsolat. Mester, melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben? Azt, hogy szeresd az Urat. Szeresd az Urat. Második pedig, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Két parancsolástól függ az egész törvény és a proféták. Tehát most olyan dolgokról beszélek, ami a legfontosabb. Van fontosabb ennél? Taníts erről tovább akkor. Kérdezed, hogy mi az Istennek a legnagyobb tulajdonsága? Isten legnagyobb tulajdonsága nem a mindenhatósága, nem a mindenütt jelen valósága, és nem a minden tudósága, hanem a szeretet. Miről beszélek? Hogy szoktuk mondani, hogy de milyen Isten? Isten a szeretet. Nem tudsz mélyebb dolgot mondani. Annyira túl van ez spirázva ez, hogy mi az Isten szeretete, közben pedig nem is értjük, és nem is halljuk meg. Az Isten legnagyobb tulajdonsága, az eszenciája, a lényege a szeretet. És ettől soha nem fog eltérni. És Isten azt mondja, hogy mi is szeressük őt, és szeressük embertársunkat, mert a világosság nélkül sötétségbe fogunk borulni, és a sötétség pedig azt fogja mondani, hogy jöjjön el a tél az életünkben. Lajos, na nézzük az összefüggést. Gyere velem a János 3.19-hez. Az pedig a károsztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették, és itt agapé szó van, az isteni szeretetre is ezt a szót használja a Szentírás, a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedeztessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. A testvérek, itt arról beszél az ige, hogyha nem szereted a sötétséget, akkor szeretni fogod a világosságot. Ha szereted a világosságot, gyűlölni fogod a sötétséget. Minél jobban szereted a világosságot, annál jobban átalakul az életed. Mondok még valamit. 1 János 2-ben. 8-tól. Én új parancsolatot írok nektek, mondja János, aki fönn volt a mennybe. Igaz ő benne, és ti bennetek. A sötétség szűnik ezt. Az igaz világosság már fénylik. Dicsőség az Úrnak, hogy úgy látta az egyházat, hogy elkezdett megújulni. És azt mondja, hogy világosságban van, aki világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, most figyelj, az még mindig a sötétségben van. Tehát ott, ahol nincs szeretet, ott sötétség van. Majd folytatja. Aki szereti az ő atyafiát, az a világosságban marad. És nincs benne botránkozásra való. Aki szereti az atyafiát, az a világosságban marad. Tehát nem tudsz, ezért hoztam elő ezt a szeretett témát is, és a Matéjóskába betettük ugye a világosságban az utolsó időket, az utolsó idő korszakában pedig tél van, a tél pedig azért köszöntött be, mert a szeretet elpárolgott, mint az ablakon a pára, elment. Nincs szeretet. Nem értik az emberek, hogy Isten szereti őket, nem hiszik el, hogy Isten szereti őket, és nem tudják továbbadni, hogy Isten szeret. Hol kezdődik ez? Ez benned kezdődik. Hagyjuk a többi témát. Ez benned kezdődik el, hogy elhidd, hogy Isten szeret téged. Azt mondja az ige, aki gyűlöli az atyafiát, sötétségben van, és sötétségben jár. Most figyelj, nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. A sötétség megvakította a szemeit. Miért vakult meg? Mert nem tud szeretni. Ezért mondok neked egy szemi törvényszerűséget. Muszáj lesz nem csak magadért imádkozni egy idő után, hanem azért, hogy tudj szeretni másokat. Muszáj lesz lemondanod bizonyos dolgokról másokért. Hogy ne csak magadért élj. És muszáj lesz arról beszélnünk, hogy nem csak azzal kell foglalkoznod, hogy neked mi legyen, hanem hogy másoknak is mi legyen. Ha ebből nem jössz ki, meg fogsz vakulni szellemileg, és tönkre fogsz menni. Le fogsz épülni. El fogod hagyni Istent. Mert az, aki nem tud szeretni, az nem tudja bebizonyítani, hogy ő szereti Istent. Amen. Mert azáltal tudod te bebizonyítani, hogy szereted Istent, hogy tudod, hogy kell szeretni? Ó, dicsőség az Úrnak. Azt mondja 1 János 4:7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istenből van. És mindaz, aki szeret, Istenből született, és ismeri az Istent. Azt kérdezed, miért van tél? Mert nem ismerjük Istent. Azért van tél, mert nem ismerjük Istent. Ha ismerjük Istent, akkor tudunk szeretni. Mi Istenből vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat ránk. És aki nincs Istenből, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévegés szellemét. 7-es verszak, 4-7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istenből van. Mindaz, aki szeret, Istenből született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. És most figyelj, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Szeretném, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk el egymást. Az Isten soha senki, Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, ha ő mi bennünk, a szelleméből adott nekünk. Amen. Visszatérve az egy Timóteus 1-re, hogy a tiszta szív, a lelkiismeret és a képutatás nélkül való hit. Három területen kell lerombolni ezt az életünkben, ezeket a folyamatokat. Az első a tiszta szív. Át kell adnod a szívedet Istennek, hogy a világosság megtisztítsa és tudj szeretni. Ha nem tudsz szeretni, nem tudsz megbocsájtani folyamatosan, meg fog állni az áldozatodnak a bemutatása. A Márk 11-ben azt mondja az ige, hogy hegyeket tudunk mozgatni hit által. Majd utána hozzáteszi, de mielőtt hegyet mozgatnál, menj el, és bocsáss meg a testvérednek. Menj el, és bocsáss meg a testvérednek. Ez azt jelenti, hogy Isten nem hallgatja meg a hitnek az imáit, nem hallgatja meg az imádkozásainkat általánosságban sem, ha a meg nem bocsájtás, a harag, a gyűlölet benne van a szívünkben. Ez azt jelenti, hogy megáll az ima meghallgatás. Addig nem fog meghallgatni dolgokat, Isten, imákat, amíg meg nem bocsájtunk, és nem akarunk járni szeretetben. Megáll az egész ima életed, kérések, minden megáll. Nagyon sokszor nem tudjátok, hogy miért állt meg, mert lehetséges, hogy meg nem bocsájtás, harag, tudatos, kiállhatatlan viselkedés, stb. Van egy ember életében. Mondok még valamit. Amikor Isten nézi a te imádat, nézi azt, hogy mennyire vagy szeretetben. Sőt, Jézus mondja, hogyha te háborúzol egy testvéreddel, akkor hagyd abba az áldozatodat, és menj el, és békülj meg vele. És utána kezdj el újra áldozni. Ez azt jelenti, hagyd abba az ima életedet, a szellemi életedet, a bibliaolvasásodat. Menj, rohanj, békülj meg azzal az emberrel. Nem fogom meghallgatni az ima kéréseidet, és a bibliaolvasásodra pedig sötétséget teszek rá. Mert nem lehet a világosság strádáján, ahogy a mész, a sötétséggel együtt menni. Nem lehet. Nem lehet gyűlölettel együtt járni, és szeretettel. Nem lehet együtt járni úgy, hogy a profétai kijelentésekben is közben pedig a rúd, az kimozdult helyéről. Nem a legfontosabb az életedben Isten szeretetének a elfogadás és átadása. Nem lehet így szellemi életet élni. Mondj erre valamit. Amen. Én nem arra buzítalak téged, hogy legyenek jó cselekedeteid. Nem. Arra, hogy engedd meg, hogy Isten szeressen, és utána pedig szeress ebből. Gyere vissza, ott egy Timóteusnál vagyunk. Tehát tisztítsd meg a szívedet, kérd Istentől, Uram, tisztítsd meg a szívemet, hogy jobban tudjam elfogadni, hogy szeretsz. A második, amit láttunk, ott a lelkiismeret. Kicsit fölkészültem ezzel kapcsolatban, mert ez egy vakfolt az életünkben. A lelkiismeret kognitív alapú, tehát megismerés alapú. De ez a megismerése, a lelkiismeretünknek és a megtisztítása az a Szent Szellemtől, Istentől függ, az igén keresztül. Mert te úgy jössz be az Isten országába, hogy egy olyan diszonancia, egy olyan feszültség, egy olyan a bűnök miatt egy olyan szakadás és repedés és hasadás van a lelkiismeretedben, hogy egyszerűen nem tudod földolgozni. Hát gondold azt el, hogy Isten világossága megérintett, és látod a bűneidet. Eddig senkinek nem engedted meg, hogy rád bizonyítsa a bűneidet, de megtérsz az Úrhoz, és meglátod az összes bűnödet. És azt mondod, Uram, ments meg! Meg akarok térni azonnal! Szabadíts meg a bűneimtől! És akkor rögtön Isten azt mondja, és elmegy az összes bűnödnek a tudata. És azt mondod, a dicsőség az Úrnak, megtérhettem, új életet kezdhetek. Igen ám, csak a lelkiismeret az nem gyógyul meg azonnal. Mert a lelkiismeretben benne maradnak ezek az összefoglalások az élet múltról, ahogyan tanítottak, a zavarodottságaid, a kételkedéseid, a bálványimádásból összeszedett mindenfajta gondolkozásmódod, az ateizmusod, materializmusod, a tanult dolgok, a kultúrából, az oktatásból, a vallásból, a régi kapcsolataidból, az együttléteidből, stb. Stb. És a lelkiismeretben nem jól működik az ember. És figyeld meg, hogy a lelkiismeret is manipuláció eszköze lehet a sötétségnek, mert elkezded áthágni a parancsolatot, a szeretet parancsolatát. Isten bizonyos dolgokat előre megmondott, hogy hogyan cselekedjünk. Nem az a kérdés, hogy megértsem, hanem az a kérdés, hogy engedelmeskedjek. Amen? Mert vannak dolgok, amiket nem fogsz tudni megérteni. Nem tudod megérteni, de Isten, ha azt mondja, hogy az úgy kell, hogy legyen, akkor neked bízhatsz, hogy Isten szeret, és az azért mondja, mert szeret. Tehát mindent fejts vissza oda, hogy Isten szeret. Azt kérdezed, hogy miért nem jönnek össze a férfiak, miért nem tudnak egységben dolgozni az Úrban, meg miért nem tudnak olyan gyülekezetek létrejönni, ahol az egység egy nagyon magas szintű, professzionális tud lenni a gyülekezetekben? A szeretetlenség miatt. Vagy a gyerekkorban nem kapott szeretetet, vagy nem volt atya, azért van ilyen probléma, vagy pedig sérült az atyaságból, és nem tudja továbbadni a szeretetet. Mindjárt visszatérünk erre. És még egy dolgot, hogy ebben a lázadásban, ebben a lelkiismereti lázadásban kell, hogy a Szent Szellem bejöjjön, és az összes bűnöd, akár a férfiaknak minden szexuális perverziója, akár a nőknek bármilyen hiávalósága, hogy az tisztában legyen téve a lelkiismeret tekintetében, mert ha a lelkiismeret fúr, azt lelkiismeret vádol, nem tud szeretni. Le kell tisztulni a lelkiismeretnek Isten jelenlétébe. És a bárány vére megváltoztatja a lelkiismeretet. A bárány vére segít abban, hogy újra formálódjon a lelkiismeret, és megtisztuljon, és jól működjön, hogy ne zavarjon téged, ne egy ilyen rossz adó legyen. Ha pedig világosságban járunk, amit ő maga világosságban van, közösségünk van egymással. Tehát az az Istennel közösségünk van, és Jézus Krisztusnak, a fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Együtt mondjuk. Ha világosságban járok, ő a világosságban van, közösségem van ő vele. És Jézus Krisztusnak, a fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől. Amen. Megint mihez köti a bűnbocsánatodat? A vérnek az erejét, a vérnek a meghintését, hogy rá legyen föcskölve az életedre a vér, és megtisztítson téged. Világosságban járunk. Amen. Ezt nem tudom végighadarni, testvérek, ezt az üzenetet. Nem is akarom. Ezt nem lehet végighadarni. Ezt nem lehet. Hálákat adva az Atyának, aki alkalmasokká tett minket a szentek örökségében. Most az örökségről beszéltem. A világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. De ez a megváltás, ez a vér, ez csak a világosságban működik. Amen. Mutatok valamit, hogy a mester mit tanított Pálnak, 2 Timóteus 1.10-ben. Megjelentetett pedig most a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet, a haltatlanságot az evangélium által. Az evangélium közvetíti a világosságot. Dicsőség az Úrnak. Amen. Mutatok egy igét, hogy mit nem látnak a hitetlenek. A világkorszak Istene megvakította a hitetlenek felfogó képességét, 2 Korintus 4.4, hogy ne lássák Krisztusnak, aki az Isten képmása, a dicsőségéről szóló evangélium felfénylését. Úgy lehetne átadni ezt a nehéz igét, hogy a Krisztus arcán lévő dicsőség fényét ne lássák az emberek. Hogy nevezi Isten azt, amikor valaki hitetlen? Nem látja arcán, a Jézus arcán lévő dicsőség fényét. Látod, Jézus, hogy gondolkodik? Bocsánat, az Isten, az Atya. Az hisz, aki látja a fiút. Az hisz, aki látja a fiút, és azt mondta Jézus. Ha látnád, hogy én ajándék vagyok, te kértél volna engem, és innék, és innál abból a vízből, amit én akarok adni. És te kérted volna ezt a vizet. Aki lát engem, az szomjas lesz. Halleluja. Halleluja. Lukács 15-tel zárom. Gyere a Lukács 15-höz. Lukács 15. Tizenöt-nyolctól, aztán a tégozó fiú története. 15-8. Vagy ha valamely asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszített, ez egy heti fizetés, azt hiszem, nem gyújté gyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresélye gondosan, míg nem megtalálja, és ha megtalálja, az egybe hívja az asszony barátait és szomszédait, és azt mondják, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem vala. Eképpen mondom nektek, örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Na most itt mutatok neked valamit. Van két dolog. Az egyik, hogy gyertyát kell gyújtani, másik pedig, hogy kell találni a másik kézben egy seprűt. Mit jelent ez? Ott, ahol a világítást behívjuk az életünkbe, ott seprűre is lesz szükség. Mert ott, ahol a világítás világít, ott a földön lesznek piszkok, porcicák. Lesznek olyan dolgok az életünkben, amit ki kell söpörni. Ezért, amikor te azt mondod, hogy szeretnék fényt látni, szeretnék nyilván világosságban lenni, Isten azt mondja, itt egy söprű. És a te feladatod az, hogy kisöpörd azt, ami sötét az életedben. Nem fogja Isten kisöpörni. Nem fog Isten kisöpörni. Neked kell tiszta szív, tiszta lelkiismeret, képutatás nélkül való hit. Csak kettőről beszéltünk, a képutatás nélkül való hitről előző héten beszéltem. Figyelj, amikor te nem akarod megkeresni azt, ami elveszett, akkor bajba leszel. Mert érezned kell a belső bizonyság által, hogy valami elveszett, valami nincs ott, valami nagyon félrement a szellem életemben. Az belül érzed, nagyon hideg van bent. Minden annyira hideg, rideg, minden annyira hivatalos. Már nem tudsz olyan bensőségesen imádkozni Istenhez, mint régen. Amen. Ez a bensőségességről egyébként egy pár igét még hagyd mutassak neked. Ami az, amikor a belső bizonyság szól, a belső embered szól, erős a belső embered, és állandóan rikkancsként szól, hogy Lajos, figyelj, ezt nem így szoktad csinálni. Tudod, jól ezt nem így kell csinálni. Ugye tudod, hogy balra kéne fordulni, és te direkt jobbra fordulsz. Mondom az igét. Zsoltárok 18:29. Te gyújtod meg az én szövét nekemet. Az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Még egyszer. Mert te gyújtod meg az én szövét nekemet. Mi a szövét neked? A belső embered. És az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Ha a belső embered világít, az azt fogja mutatni meg, hogy mi az, ami sötét. Psi. Mutatok egy másik igét ezzel kapcsolatban. 132. Zsoltár 17-es. Az Úr az én világosságom. Te gyújtod meg az én világosságom. Az Isten gyújtja meg, ha kéred. Ha nem kéred, akkor sötétségben maradunk. Ezt nem fog Isten automatikusan odaadni. 132. 17. Megnöveztem ott Dávidnak hatalmát, szövét neked szerzek az én felkentemnek. Amikor a hatalom növekszik az ember személyiségében, akkor a szövétnek is erősen világít. Lajos, erről még kell. Mutatok, hogy ki vagy. János 1. Mutatom, hogy ki vagy. Ő benne volt az élet, János 1, 4. És az élet volt az emberek világossága. Ki volt ő? Világosság. És a világosság a sötétségben fénylik. De a sötétség nem fogadta be azt, vagy nem tudta legyőzni. De volt egy Istentől küldött emberkinek neve János, aki bizonyságot tett a világosságról. Látod? Miért tudott profétálni János? Miért tudott szellemben mozogni? Mert a belső bizonysága a világosság volt. Az Isten félelem a lelkiismeretét megtisztította. Nem volt benne zavar. Ezért tudott beszélni a világosságról tisztán, tiszta profétai kenettel, és soha nem hibázott. Az igazi világosság nem ő volt a világosság. Jött tanúbizonságról, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Hogy jött létre a hit? Hogy látták a világosságot. Nem ő volt a világosság. Az igaz világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. A világosság mindenkit ma is nap is megvilágosít. Azt hiszed, hogy emberek, akik rosszat tettek veled, azok nem tudják, hogy rosszat tettek? Mindenki tudja, mit csinál. Csak az ember próbálkozik. Határokat tör át. Mert a sötétség, mondom, az diktál, kontrollál, és egyre nagyobb területet akar az ember életében elfoglalni. Most figyelj! A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A világ a világosság által lett. Az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták, most figyelj, aki befogadja az életet és a hatalmat, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. A világosság hatalomra emeli a személyiségedet. Már hatalomra emelte a világosság. Csak látnod kell, hinned kell abban, aki vagy, Jézus nevében. És hogyha most visszamegyünk a Lukács 15-höz, a szövétnek megerősítése után, akkor azt fogod látni, hogy a tigazló fiú visszamegy az apjához. Azért, mert magába szállt. Tehát volt egy világítása, bár rosszul látott, lelkiismeret furdalása nagyon-nagyon messze akarta vinni őt. Mert azt mondja, hogy elmegyek az atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ez teljesen korrekt, hogy nem csak az atya ellen vétkezett, hanem a menny szellemi törvényszerűségei ellen. Miért vétkezett? Azért, mert kilépett az örökségéből. Mondok valamit. Isten mindig vissza fog vinni a világosság által, most figyelj, az atyai házba. A plánta, te vagy az atyai házba. Az atyai házba mi vagyunk. Mi vagyunk a fiak. Minden megtérés, minden világosság, a valódi megtérés, világosság, valódi megújulás, valódi élmény az az atyai házba plántál vissza bennünket. Ha az atyai házban nem látsz jól, ki fogsz kerülni az atyai házból. És akkor ott fogsz megtanulni az atyai házon kívül látni, hogy milyen ott bent. Mert azt mondja a fiú. Azt mondom majd az apámnak. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok már méltó, hogy a te fiad legyek. Amikor az atyai házból kijössz, akkor ezzel fog szenvedni, hogy mire vagy méltó, mire nem vagy méltó. Ha az atyai házba visszamész megújult elmével, azt fogod mondani, mindenre méltó vagyok. Folytatom. Én már nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Alakíts át, és Isten erre azt fogja mondani, nem állok veled szóba. Mert ekkora hülyeséget nem lehet csinálni az atyai házba. Az atyai házban mindenkit szeretni akarok, és mindenkit fiúként akarok szeretni. Emlékszel a törre? Azért adta a tört, hogy egy életre szólóan az a fiú megtanulja, hogy ő nem csak szereti őt, az apa, hanem szövetségi szeretettel szeretem. Ez a leghatalmasabb szeretet, hogy odaadom mindenemet, és mindig szeretni foglak. Folytatjuk. És felkelvén elment az atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya. És megesett rajta a szíve, és odafutott, nyakába esett, és megcsókolgatta őt. Mit akarok ezzel mondani? Hogy itt az a szó, hogy splankidzommáj, ez egy görög szó, ezt azért hoztam el neked, hogy tudd. Jelentése azt jelenti, ki is írtam neked ide. Különletességtől, részvéttől, együttérzéstől meghatva, megindítva lenni. Könyörületességtől, részvéttől, együttérzéstől meghatva, megindítva lenni. Az emberi test legfontosabb belső részeit jelöli, szívet, tüdőt, májat és a beleket. A pogány vallásban lehetetlen volt, hogy Isten, az ő Istenük érzést ad, együttérzést, mert mindenkorra száműzte az embert Isten jelenlétéből. Tehát amikor ő ezt mondja a kultúrában, a rómaiak ezt látták, ezt a történetet, hogy hallották egy bárki, egy százados, akkor megdöbbent, hogy Isten együttérző Isten. Mi magától érthető dolgnak tekintjük, hogy Isten szeret, hogy a keresztény ember élete szeretetet sugároz. De ez akkoriban nem volt magától értetődő. És gondold el, hogy Isten fia ezt elmondja, hogy mikor még be se teszi az atyai házába a lábát a fiú, már kimegy az apa, átöleli és együtt érez vele. Ezzel azt mondja, hogy ő mindig szerette. És nem kommunikál az atya a fiúval. Miért nem kommunikál? Mert nem jól hisz. Nem jól hisz a fiú. Ekkor Isten nem áll szóba velünk, addig, amíg nem úgy beszélünk vele, ami a miénk. Figyelj, mi történik utána még. Mondja a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, te ellened, nem vagyok én már méltó, hogy fiadnak hivatassam. Az atya pedig azt mondta, a szolgáknak, nem a fiúnak, a szolgáknak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzátok gyűrűt kezére, a sarut lábaira. És akkor elé hozták a dolgokat, és jön a bátyus. És az elmondja, hogy haragszik. Majd utána azt mondja, hogy az atya kiment ehhez a testvérhez, és kérlelte őt, vigasztalta őt. Ne haragudj. Ő pedig felelt, és azt mondta az atyának, én annyi idő óta szenvedek, több időtől, egyszendő óta szolgálok neked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Nekem soha nem adtál kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Tehát két típusú szélsőség. Az egyik az, aki benn van az atyai házba plántálva, dolgozik, munkálkodik, de nem látja azt, hogy Isten szereti. A másik pedig, aki tudja, hogy Isten szereti, de mégis kikír az örökséget és eltékozolja. Mind a kettő rossz. Mind a kettő rossz. De vannak emberek, akik eminensek az egyházban. Ők tényleg szolgálnak, munkamániásak, mindent megtesznek, jól viselkednek, oldalra félsült hajuk van, reggel normálisan elindulnak, normálisan hazaérnek, ők nem fogyasztanak alkoholt, nem cigiznek, nem drogoznak, nem néznek televíziót, kidobták az LCD TV-t, nincs telefonjuk, nincs mikrohullámújuk, egy lerobbant lakásba laknak, hogy nehogy azt mondja valaki, hogy ők mammonimádok, mindent megtesznek. Tökéletesek. Bibliaiskolát elvégeztek. Bibliaiskolába tanítanak, oktatnak, és jó emberek. De Isten nem csak ilyen emberekre kíváncsi. Szereti őket, de többet akar kihozni belőlük. Mert a hit és a szeretet az több, mint parancs. Bár azt mondtam, hogy parancsolat, elvárás, csak én nem azért akarom ezt megtenni, mert nekem megparancsolták, hanem mert én ismerem Isten szeretetét. Én nem viselkedni jöttem az egyházba. Én újjászületni jöttem. Én nem azért vagyok keresztény, mert jól viselkedek. Azért vagyok keresztény, mert ismerem Istent. Én nem valami újat akarok csinálni. Én azt akarom, hogy Isten szeressen engem. Ez az alap az életemnek. Túl egyszerű? Igen, túl egyszerű. És akárhány teológiai iskolát elvégzel, akárhány megtapasztalásod lesz, akárhány csodád lesz, el fogsz jutni odáig, hogy miközben a csodákat megéled, elfelejtesz mindent. El fogod felejteni, honnan jöttél. mert Isten szeretete a csodán túl is meg kell, hogy nyilvánuljon az életedbe. Tegyük fel, hogy nagy dolgokon menti át, és sok mindent Isten megbocsájtott neki. Teljesen helyre tett az életedet. Elfelejtetted, honnan jöttél? Mert ha elfelejtetted, akkor már nem vagy Isten olyan jó kapcsolatban. Mert addig tudtál Istenhez imádkozni, meg jó viselkedni, amíg meg nem kaptad azt. Amikor megkaptad utána már, nem annyira szeretted Istent. Ilyen az ember, gyarló. Isten akkor is szeret téged, ha nem annyira foglalkozol vele. Amen. Mit csinál most Isten veled? Hol van most Isten az életedben? Megmondjam, hol van? Egy úton van, és vár téged. Egy úton van, és vár téged. Előtted jár. Mondtam, a világosság előttünk jár. És mit csinál Isten? Szét van tárva a keze. Messziről megismer már. És te is. És mész oda, és nyomod majd a buta imáidat. Isten meg se hallgatja. És elkezd téged tanítani majd arról, hogy ki vagy, mit van, és úgy viselkedj, mint egy fiú. Na úgy, mint egy zabi gyerek. Egy erkölcsös okos tojás. Azt mondja, jó, dob ki azt a teológiai művedet, azt is dob ki, könyveket, minden dob ki. Velem foglalkozz, fiam. Amen? Nehogy azt higgyétek, hogy az ember annyira komplikált. Ne! Csodákat írunk át, elfelejtjük Istent, már nem annyira vagyunk hálásak. Aztán jön a következő csoda, jöjjön, négy csoda, és lovagolunk a csodákon. Egy csoda, két csoda, három csoda. Szia Isten, köszi! Egy csoda, két csoda. Ez így megy az élet. És akkor jövök én, és megállítalak téged. Nem erről szól az élet. A jövő ismeretlen. A jövő teljesen ismeretlen előttünk. Hogyan tudsz fölkészülni a jövődre, ha bebiztosítod magadat a szeretetben, hogy Isten szeret téged? Amennyire engeded, hogy Isten szeressen téged, annyira tudsz meggyógyulni. Mondom neked, ajándék. Az ajándék azért nehéz elfogadni, mert nem kell te semmit tenni. A szellemi világ úgy van felépítve, hogy te hozzá ne nyúlj semmihez. Te csak hidd el, fogadd el. Amikor megtértél, mit kell csinálni? Fölfeszíteni te magadat valahova? Egy csőre fölmászni? Félmeztelenül? Nem kellett fölmászni félmeztelenül. Amen. Nem kell semmit tenni. Nem kell semmit tenni, nem kell átugrani valamit. Nem kell, nem tudom, bebiflázni, semmit nem kell. Csak fogadd el, hidd el, hogy Isten szeret téged. És folytasd ezt a Jézus nevében, hogy Jézus szeret engem. Ó, túl egyszerű, mi? Na mondom, akkor kicsit még a végére egy kis csavar. Amikor majd jön a próba, akkor egyszerre két dolog jön. A próba meg a kísértés. Nagyon sokszor a szellemvilág látja, hogy Isten próbál téged. Tesztel. Megteszteli. Ezt a fiút hogy tesztelt el, aki visszajött? Úgyhogy azt mondta neki az atyának, atyám, a te házadban nem jó már lennem. Szűk az a hely. Én kvalitásomban úgy érzem, hogy a testvéremnél nagyobb vagyok, meg hát nálad is, atyám. Én, mint második generációs keresztény, úgy érzem, hogy a jövőm az egy nagyobb területen van. Hagyj menjek el, add ide az örökségemet. Ezt mondta. Azt mondta az atya, jó, betette a pénzt, leszámolta, kiszívta a vákummal, és odaadott neki X mennyiséget. Menjél, szia! Mert tudta jó az atya, ha nem megy el, ha nem tékozolja el, ha nem jár olyan helyeken, akkor nem fog összetörni. És amikor az embert Isten megpróbálja, Izraelt is megpróbálta 10 napra, akkor azért próbálja meg az embert, mert sorsfordulatot akar hozni az életébe. Mi ez a sorsfordulat? Hogy a szívednek a titkai feljönnek. A pusztába azért vezet be bennünket Isten, hogy a szív titkai feljöjjenek. Mennyire szeretjük Istent, mennyire engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ez az egésznek a lényege. Ez a szív titka. És amikor bemész ebbe a próbába majd, akkor azért mondtam, hogy bajba leszel, mert a kísértés is jön, az ördög is jön. Tehát lesz egy természetfölötti támadás, és lesz Istennek a tesztje egyszerre. Mert ez úgy szokta csinálni az ördög, hogyha túl magasra mész, akkor egy új információt és egy új megtévesztési trükköt akar létrehozni. Mi az, hogy túl magasra mész? Amikor Jézus nem győzte le a pusztába az ördög, mit csinált? Fölvitt egy hegyre. És egy magasabbra akart emelni, hogy lássa a föld minden dicsőségét. A völgyben is kísértés alatt vagy, de a hegyen is. És amikor a kísértés és a próba együtt jön, akkor neked tudnod kell azt, hogy mi van a szívedbe, hogy nagyon gyorsan kikerülj abból a próbából, mert a próbának van egy lejárati ideje. És amikor nincs sorsfordító csere ott a próbában, ott a pusztában, akkor 3 területen kezdesz el már a kísértés miatt szenvedni. Az egyik, hogy Istentől vagy megpróbálva, hogy szereted-e Istent, és mi van a szívedben. A második, a világkorszak, amit nem tudsz átalakítani. A világkorszakot az ördög alakítja. A pénzrendszer, közélet, jog, rendvédelem, minden, ami benne van, média, minden. Az egész az egy maszlag, amit a babiloni kultúrának nevezünk. És van egy harmadik rész, ez a sátán birodalma. Az Isten, a világ és a sátán birodalma. Mind a 3 helyről lehet kísértésed. És akkor benne vagy ebbe a kísértésbe, nem fogsz tudni kijönni, mindaddig, amíg a Istentől jövő próbával nem foglalkozol. Mert mi nagyon sokat imádkozunk, értetek, hogy az ördög nyomása menjen le rólad, sokat imádkozunk, hogy jaj, világkorszakban, végre, Isten áldja meg téged egy jobb ezzel, azzal, amazzal. De a legfontosabbal kéne foglalkoznunk, hogy a te próbád, Isten és a te harcod, hogy az milyen végkifejlet felé néz. Amen! Akkor Lajos beszél arról, hogy miért kell próbába benne lennünk. Hogy a szíved megtisztuljon, a szív titkai felszínre jöjjenek, és egy minőségi változás jön az életedbe. Sajnos az ember olyan, hogyha nem éri nyomás, teher, nehézség és szenvedés, egyszerűen nem tudja az ember a saját magát megváltoztatni. Egyre kényelmesebb a mai kultúra, és nem bír kijönni abból a nyomásból. Annyira szuggeszív ez a kényelem, hogy végül Istenre se lesz kíváncsi. Mert megvan mindene. Nincs szüksége semmire, mert Isten nélkül is jól van. És akkor, amikor én megjövök, akkor megmondom azt, hogy valami el van rejtve az életedben, valami érdek újra felszínre jött, a tervek nincsenek átadva Isten személyének, nincs felszínen bizonyos dolog, és mondok még valamit, ahogyan látom, hogy az ember mennyire ördögiek vagyunk. Benne vagy a próbába, végül megtörsz, és azt mondod, én tényleg, uram, most tényleg beadom. Oké, csináljuk. De a kis ördög ott van benne a fejbe, megcsinálom, hogy jön egy kis áldás. Jó viselkedek. De az a baj, hogy ez a folyamat, ha bennmarad, például férfiként, hogy igen, elveszem azt a nőt, hát Isten nem nyomta ki a szememet, nézhetek nőre, vakságot nem kell fogadni. Ismeritek férfiak ezeket a mondatokat. Tehát benne valad valami kis porszemnyi dolog, sötétség az ember személyiségébe. És az a baj, hogy ezek a sötétségek, ezek kovásszá nőnek. Mert mondtam, a sötétség az növekszik, az irányítani akar, és le akar uralni, meggyalázni, ellopni a dolgainkat, és kisemmizni. Ezért jön a sötétség. És figyelj ide, amikor bejön ez a tisztátalan gondolat, és ott marad, egy ideig mennek a dolgok, és jól mennek. Nem tudod, hogy mi bajod van, és felszínre tör. Mert az Úr szólt neked, de te nem vágtad le. Nem győzted le, nem írtottad ki. A házasságban is. Isten szól előre, hogy hogyan építkezzenek az emberek. Megmondja, mi a világosság, tiszta képet ad, ahogy az építkezésről is. Az emberek mit csinálnak? Nem úgy építkeznek. Majd utána jön a krak, és miért? Mert tudtuk, hogy úgy kéne csinálni, de nem tettük. De aztán Isten kegyelmét kértük, hogy valamit Isten változtasson. De a kegyelem nem fog működni sötétségbe. A kegyelem nem fog kompromitálódni. A kegyelem csak tiszta szívvel jön rá. Lajos, kinek a szíve tiszta? Isten nem így gondolkodik. Isten úgy gondolkodik, hogy meg akarom tisztítani a szívemet, tudom, hogy nem vagyok teljesen tiszta. De Uram, segíts! Uram, segíts! Egy óriási küzdelem van a szellemvilágban, fölötted, és én fölöttem. És ebben a szellemvilágban szellemi lények küzdenek egymással. Mihály, Gábriel, meg a többiek fönn a mennyországból. Egy átalakulás van az egész világban, mindenki látja, mindenki érzi, még a hitetlenek is. Nem kell hozzá hívőnek lenni, hogy minden megváltozik. És ami a pandémia után jön, az felfoghatatlan lesz. Nem tudni mi. Lehet, hogy teljesen beborul minden, teljesen kivírul, nem tudni. Senki nem tudja ezt. Az viszont tuti, hogy a proféciák be fognak teljesedni. Az 100%. Az tűpontosan minden be fog teljesedni. És a mi feladatunk az, hogy egy olyan egyházat hozzunk létre, akik felkészültek Jézus visszajövetelére, nem csak várják őt, hanem felkészültek. Mi a kettő közötti különbség? Hogy amikor az Úr visszajön, akkor azt mondja majd, hogy jó van, hű szolgám, a hitedet megtartottad, ezért sokat bízok rád. Amen. Azt fogja nézni, hogy hol van szeretet és hol van hit Isten. Azt fogja nézni. És fölvenjük a mennybe, ott nem az lesz a lényeg, hogy mennyire megcsináltam azt, amit meg kell csinálni, hanem az lesz a lényeg, hogy mennyire volt szívből, és az egész indukációs folyamat, az egész belső indulat az Isten szeretetéből volt, vagy emberi önös érdekből. A vallás az megtanít bennünket önös érdekekre. Önös érdekből imádkozni, önös érdekből Isten keresni, önös érdekből szociálisan segíteni embereknek, mindent önös érdekből. A Szent Szem leszoktat erről, hogy intuitívan, ahogyan az apa kiment, és együtt érzett a fiával, az nem kamu volt. Az nem érdek ember volt akkor az Isten, vagy az apa. Nem érdek volt. Jaj, a fiamnak az örökségével mi lesz? Nem. Érdektelenül. Istennek semmi érdeke nem volt abban, hogy téged megváltson, és engem. Mi érdeke volt abban? Ő jó volt együtt az Isten dolgaival, Isten fiával. Érdektelenül váltott meg bennünket. Dicsőség az Úrnak. Amen.